Készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó idők, rossz idők szállnak el fölötte, jó idők, rossz idők, itt marad örökre. Énekelte még az Edda művek szólistájaként Pataki Attila. És ez akár a 21. század első negyedének foci BL történetére is ráhúzható. Ugyanaz a 15-20 csapat a meghatározó, néha egyiket érik el a rossz idők, néha a másikat, aztán jönnek ugyanarra a gárdára, a jó idők, néha a legjobbak. A következő két órában azon csapatok kerülnek szóba, amelyek 2007 és 2013 között a legjobbak voltak Európában. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A labdarúgó elitligában az 1977 és 1982 közötti 6 évben rendre angol csapat ért a csúcsra. Hasonló szériát produkáltak a szigetországiak 2005 és 2009 között is, de csak hasonlót, nem ugyanilyent. Mert 2006-ban például hiába volt a döntőben az Arsenal, ott kikapott. 2008-ban viszont már a döntő előtt tudtuk, hogy angol csapat emeli majd fel a trófeát, és 2007-ben is reménykedhettek a brit foci szerelmesei. A 2006-2007-es bajnokok ligájáról Regős László Pál, a 2007-2008-asról Tóth Béla készített összefoglalót.
Visszavágás Athénban. A Milán revansot vett az isztambuli csodáért. Ez történt a Bajnokok Ligája 2006-2007-es szezonjában. 49 országból összesen 73 csapat kezdhette meg európai kupa szereplését a legrangosabb sorozatban, 2006-ban. Néhány nappal az olaszok világbajnoki győzelmét követően már el is kezdődött az első selejtezőkör, hogy aztán augusztus 23-ára teljes legyen a főtábla 32 csapatos mezőnye. Ezúttal is magyar csapat nélkül. A bajnok Debrecen ugyanis meglepetésre nem bírt a macedón Rabotnicki együttesével a második körben. A hazai 1-1 után Skopjéban 4-1-re kikaptak Dombi Tiborék. Igaz, kettős ember hátrányban, hiszen az első félidő végén Halmosit, a második játékrész elején pedig Szidibét állította ki a játékvezető. A Nemzeti Sport ennek ellenére súlyos és megalázó vereségről írt. Teljesen jogosan, hiszen ha csak az előző idényt vesszük, a DVSC magabiztosan jutott túl a Hajduk Splitán, a horvát együttes pedig egyértelműen komolyabb feladatnak tűnt, mint 2006-ban a Rabotnicki. Érdekesség, hogy a későbbi döntősök egyaránt már a harmadik selejtezőkörben becsatlakoztak a versengésbe. A Milán Azzurra Zvezdát ejtette ki kettős győzelemmel, míg a Liverpool hazai 2-1-es előnyét őrizte meg a Maccabi Haifa otthonában játszott 1-1-es döntetlennel. A csoportkört aztán már magabiztosabban vette mindkét együttes. A Milán már egy körrel a vége előtt bebiztosította csoport elsőségét a Lille, AEK Athén, Anderlecht trió előtt. A Liverpool pedig szintén így tett. Az ötödik forduló után már sem a PSV Eindhoven, sem a Bordeaux, sem a Galatasaray nem előzhette meg a vörösöket. A nyolcaddöntőben egyik csapatnak sem volt könnyű dolga, pedig előzetesen erre csak a liverpooliak számíthattak. A vörösök ugyanis a címvédő Barcelonát kapták a sorsoláson. Idegenben 2-1-re nyert a Liverpool, az Anfielden pedig belefért egy 1-0-ás vereség is, idegenben szerzett több góllal tovább jutottak Gerardék. A Milán a Celticekkel találkozott a legjobb 16 között, 0-0 Glasgow-ban, 0-0 a San Siro-ban. A hosszabbításban viszont Kaká betalált, így ha nehezen is, de tovább ment a Milán. A negyeddöntőben a Liverpool 4-0-ás összesítéssel ejtette ki a PSV Eindhovent, míg a Milán a Bayern otthonában vívta ki a továbbjutást. A milánói 2-2 után Münchenben 2-0-ra nyertek Inzaghiék. Az elődöntőbe a Milán mellett három angol csapat jutott, a Liverpool, a Chelsea és a Manchester United. A Liverpool 11-es párbajt követően múlta felül a Chelsea-t, míg a Milán nagyban köszönhetően Kaká zsenialitásának 5-3-as összesítéssel búcsúztatta a Manchester United-et, kialakult tehát a döntő párosítása. Milán-Liverpool. Ezúttal nem Isztambulban, hanem Athénban. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a rendezővárosban elszaporodtak a jegyüzérek, többen hamis belépőt árultak. A legdrágábban kínált belépőket a fekete piacon 9000 euróért árulták, több jegyet el is loptak. A görög rendőrség összesen 65 embert vett őrizetbe különböző, a jegyekkel kapcsolatos visszaélések miatt. A sajtót viszont még jobban foglalkoztatta, hogy mi várható a két csapattól, mi várható az isztambuli csoda visszavágójától. A magyar nemzet így vacillált a döntőt megelőzően.
2005-ben az itáliaiak egyértelmű favoritnak számítottak, és talán most szintén esélyesebbek valamelyest, még Benitez mester szerint is. Ezóta nehezebb lesz legyőzni őket, kiegyensúlyozottabbnak tűnnek, mint két éve. A védelmük és a középpályájuk is hihetetlenül erős. Ám mi sokat fejlődtünk, ráadásul lényegesen nagyobb a rutinunk az akkorinál. Mondta a Liverpool spanyol mestere, aki jó szigetországi szokás szerint kevés született angolt állít a kezdőbe. A holland Szenden sérüléssel küzdik, és még az is kérdés, hogy az argentin Mascherano vagy a Velszi Bellami kap lehetőséget. Ancelotti 7 olasz honfitársának szavaz bizalmat, csak az előretolt csatár személyén gondolkodik. Egy kérdés marad, hogy Filippo Inzaghi vagy Alberto Gilardino kezdjen. Előbbi gólerősebb, utóbbi viszont hasznosabb az összjátékban. A kisebb sérüléssel bajlódott 38 éves hátvéd Paolo Maldini pályafutása a 8. BL döntőjére készül, korábban 4-szer már nyert csapatával. Pályára lépésével ő lesz a finálék történetének legidősebb csapatkapitánya. 2 éve Isztambulban szokásától eltérően gólt lőtt, ráadásul jobb lábbal. De nem tagadja, most megelégedne a szürke védőmunkával, ha a végén ő emelhetné magasba a győzelmi trófeát. Ám ne felejtsük, a másik cséká, Steven Gerrard szintén erre készül, és a Liverpoolról Angliában is azt tartják, vérbeli kupa csapat.
Carlo Ancelotti választása végül Filippo Inzaghira esett. Összesen 4 helyen változott a Milán összeállítása a 2 évvel azelőtti döntőhöz képest. Kimaradt Cafu, Stam, Shevchenko és Crespo, de az állandóságot jól mutatja, hogy Dida, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Zédorf és Kaká mindkét fináléban a kezdőcsapatban kapott helyet. A Liverpoolnál nagyobb volt a változás, 5-en maradtak az isztambuli kezdőcsapatból, Finen, Kereger, Rize, Xabi Alonso és Gerrard. Csereként pedig a 2005-ben kezdő Harry Hewell is beszállt. A Guardian utólag így elemezte Rafa Benitez döntéseit.
Benitezt Angliában a taktikai zsenialitás csúcsaként emlegetik széles körben. Hogy máshogy lehetne lehetséges az, hogy egy csapatot, amelynek csak egyetlen világklasszis játékosa van, kétszer is a Bajnokok Ligája döntőjébe vezetett. De arról nem beszélnek elég gyakran, hogy a Liverpool 3 gólos hátrányba került Isztambulban, mert megmagyarázhatatlan módon kihagyta a középpályáról Hammant aznap este, akinek kulcs szerepe volt a védekezésben. A fél időben Didi a pályára lépett, lehetővé téve, hogy a vörösök 3-5-2-es felállásra váltsanak, ezzel felszabadítva Gerrardot, aki aztán minden idők egyik legjobb teljesítményét nyújtotta. Az athéni döntőben a Liverpool menedzsere már nem követte el ugyanazt a hibát, 4-5-1-es hadrendben állította fel a csapatát, ami tükrözte az ellenfél felállását.
Az athéni olimpiai stadionban 63 ezer ember előtt játszották le a mérkőzést. Csoda ezúttal nem történt. A futballévkönyv 2007 című könyv így foglalta össze a döntő góljait.
45. perc. Első lehetőségét egyből gólra váltotta a Milán. Még a 44. percben Kaká próbált kapura fordulni, miután Kereher lábáról éppen elé pattant a labda. Xabi Alonso azonban hátulról összekocintotta a bokáját. A megítélt szabadrugás Pirlo végezte 22 méterrel a jobb kapufa magasságából. Jobban elcsavart a sorfal mellett, az ott tulálkodó Filippo Inzaghi testén még meg is pattant a labda, amely így a balra mozduló Reinát becsapva a kapu közepében kötött ki. 1-0. 82. perc. A Liverpool tér felén adogatott a Milán, majd Ambrosini passza után Kaká úgy döntött, hogy felgyorsít, és mintán senki sem támadta meg, zseniális passzal szöktette a jobb összekötő helyén kiugró Filippo Inzaghit, akikre kilontott Reina, a csatár azonban megtolta a labdát az alapvonal irányába, majd 4 méterről jobbal a vetődő kapu sasa alatt a kapu közepébe gurította a labdát. 2-0. 89. perc. Pennant baloldali szöglete után az ötös bal sarkánál Egger tovább csúsztatta a labdát, amely érintette Maldini fejét is, az alapvonaltól 3 méter álló Köt pedig Oddo mellől a bal kapufa magasságából a kapu jobb oldalába fejelt. 2-1.
Ekkor a legvérmesebb Liverpool drukkerek talán még hittek abban, hogy ezúttal is ki tud egyenlíteni kedvenc csapatuk, ez viszont nem jött össze a hosszabbításban. 2007-ben a Milán nyerte a Bajnokok Ligáját. Története során hetedszer.
Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo.
Io canto il ritmo da dolce a tu respiro e primavera sarà perché ti amo, cado una stella ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega.
A Milán 7-szer, Alessandro Costa Curta és Paolo Maldini pedig 18 év alatt 5-5-ször értek a csúcsra. Ezzel akkor sem voltak csúcstartók, hiszen Francisco Hento 6-szor diadalmaskodott, azóta pedig ezt még 4-en megtették. Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal és Nacho Fernández. Ami viszont a döntőkben való pályára lépéseket illeti, itt Hento mellett Maldini a rekorder. Ők ketten egyaránt 8-szor léptek pályára back vagy BL döntőben. Paolo Maldini utólag így emlékezett vissza a fináléira.
Mindig megmosolygom, hogy bár 8 döntőt játszottam a legrangosabb európai kupában, melyek közül 5-öt meg is nyertem, de az emberek csak arra a bizonyos 2005-ös Liverpool elleni Bajnokok Ligája fináléra emlékeznek. Pedig az abban a döntőben szerzett gólom a finálék legszebb és leggyorsabb találata volt. A 2007-es döntőről annyi megvan, hogy Pippo Inzaghi gólt szerez, valamint a végső hármas sípszó és az ünneplés, a többi viszont kiesett. Rengeteg fájdalom csillapítóval játszottam. Mikor a döntő után 3 nappal megműtöttek, minden egyes ébredésemkor megkérdeztem, nyertünk vagy kikaptunk, csak hogy biztos legyek benne.
A válasz pedig az volt, hogy nyertetek, hiszen a Milán 2-1-re győzött a Liverpool ellen. A Beck és a BL legsikeresebb olasz együttese viszont azóta is vár egy következő döntőre, egy következő lehetőségre, hogy Európa trónjára üljenek. A következő szezonban már a 8-döntőben elvérzett a Milán. Bővebben arról, hogy 2008-ban mi történt a Bajnokok Ligájában, a következő adásunkban hallhatnak.
Angol házi döntő, a luzsnyi kifelázott gyepszőnyege és az elcsúszó John Terry. Ez a 2008-as Bajnokok Ligája döntő története. Moszkva elesett. Angol futballszurkolók tízezerei özönlötték el az évszázadokon át bevehetetlennek bizonyuló orosz fővárost 2008 májusában. A keletre kihelyezett angol házidöntőre 45 ezeren utaztak el a Szigetországból. A finálé egyik résztvevője a Chelsea teljes létszámmal képviseltette magát. A klub orosz tulajdonosa Roman Abramovich szívélyes házgazda lévén a londoni egyesület minden egyes alkalmazottját vendégül látta szülőhazájában a döntő alkalmából. 2008. május 21-e nagy nap volt a Chelsea történetében, hiszen a kékek először szerepelhettek a legrangosabb európai klubtorna fináléjában. A nyugat-londoni székhelyű, 1905-ös alapítású egyesület első 100 éve kis hián hangzatos sikerek nélkül zárult le. Az évszázados fennállására két angol bajnoki cím, három FA kupa és szintén három Liga kupa győzelem, valamint két kek siker jutott. Amikor 2003. júniusában a dúsgazdag üzletember hírében álló Abramovich megvásárolta a klub tulajdonjogát, akkor a Chelsea-t még egyetlen futballbarát sem sorolta Anglia legjelentősebb egyesületei közé. A nyugat-londoniak eredménysora nyomába sem ért a Liverpool, a Manchester United vagy az Arsenal dicsőség listájának.
Megvannak az erőforrásaink és a becsvágyunk is ahhoz, hogy nagyszerű klub, nagyszerű lehetőségét kihasználva még többet érjünk el.
Közölte érkezése pillanatában Abramovich. Az újdonsült tulajdonos tőkerős alapjaira építkezve pedig rövid idő leforgása alatt a legnagyobbak szintjére emelkedett a Chelsea. A Portót Bajnokok Ligája győzelemre vezető José Mourinho Londonban 3 év alatt 6 kupával bővítette a klubház vitrinjét. A portugál menedzser viszont csak úttörő lehetett, az ígéret földjére nem jutott el a Chelsea-vel. 3 teljes idényéből 2-ben is a Liverpool állította meg a csapatot a Bajnokok Ligája elődöntőjében. A konfliktusokat bátran vállaló Mourinho első londoni időszaka 2007. szeptemberében ért a végére. A Special One utódja az Abramovich-sal baráti kapcsolatot ápoló Avram Grant lett. Az izraeli edző az év nyarán szakmai igazgatóként csatlakozott a Chelsea-hez, és bár hazájában számos együttes kispadján megfordult, sőt, szövetségi kapitányként is dolgozott, az angol bajnokság egyik élcsapatának irányítása túlságosan nagy ugrásnak tűnt. Érdekesség, hogy Grant munkáját a később Gera Zoltánt is edző Steve Clark és az MTK korábbi szakvezetője Hank ten Kate segítette. A triumvirátus pedig egyáltalán nem vallott szégyent. A Chelsea a bajnokságban 2 ponttal maradt el a bajnok Manchester United-től, az FA kupában a negyed döntő jelentette a végállomást, míg a Liga kupa fináléjában a Tottenham jobbnak bizonyult. A nagy durranást pedig a Bajnokok Ligájára tartogatta a londoni együttes. A Chelsea először jutott döntőbe az európai futball elit sorozatában. A csoportkört veretlenül teljesítette a londoni alakulat, a Schalke 04, a Rosenborg és a Valencia ellen, 3 győzelmet és 3 döntetlent, továbbá 9 szerzett és mindössze 2 kapott gólt számolhattak össze a kékek. A szinte feltörhetetlen védelem az egyenes kieséses szakaszra is a Chelsea sajátja maradt. A 8-döntőben a görög Olympiakoszt 3-0-ás összesítéssel búcsúztatta az angol csapat, a következő körben a Fenerbahce viszont már rágósabb feladatnak bizonyult. Isztambulban a korán megszerzett vezetés ellenére 2-1-re kikaptak Drogbáék. A fehér pelé, vagyis a nem világbajnok brazil labdarúgók legjobbika, Zico által vezetett Fener pedig állt a sarat a Stamford Bridge-en is. Mihael Ballack korai góljával sokáig hosszabbításra álltak a felek, majd 3 perccel a vége előtt Frank Lampard tovább lőtte a Chelsea-t. Az elődöntőben aztán következhetett a mumus, a Liverpool.
Egyáltalán nem tartok tőlük. Lehet, hogy a legutóbbi 2 elődöntőben legyőztek minket, de ez a csapat képes arra, hogy nyerjen akár az Anfield-en is. És ugye milyen gyönyörű lenne?
Fejtette ki álláspontját a párharc előtt Didier Drogba.
A közelmúlt kudarcai egyáltalán nem lesznek hatással a mostani mérkőzésre. Szerintem nem a bosszú vágy a megfelelő érzelem, amivel bele kell vágni egy ilyen elődöntőbe. A Bajnokok Ligája leginkább arról szól, hogy megőrizd a hidegvéred és a párharc 180 perce alatt végig koncentrált maradj. Nem hiszem, hogy ez bárkinek a bosszúról szólna. Szerintem inkább a döntőbe jutás lehetősége az a mézes madzag, ami motivál minket.
Részletezte Lampard. Az első felvonás végén a szerencse is a Chelsea mellé szegődött. Rize ráadásbeli öngolja azt jelentette, hogy egy-egyes döntetlennel fordulnak a felek a Stamford Bridge irányába. A londoni visszavágón Drogba jó voltából került előnkbe a házgazda fél óra elteltével. A Liverpool a később a Chelsea-hez szerződő Fernando Torres révén egalizált a második játékrész derekán. A 90 perc nem hozott döntést, jöhetett a hosszabbítás, a londoni együttes pedig vita nélkül ellenfele fölé kerekedett. Előbb Lampard értékesítette egy büntetőt, aztán Drogba lőtte meg a második gólját. Úgy tűnt, a vörösöknek nincs visszaút, de Babel találata azért még izgalmassá tette a végjátékot. A Chelsea megváltotta moszkvai repülőjegyét. A Manchester United a BL döntő előtt néhány nappal nyerte meg fennállása 17. bajnoki címét. Ez volt a klub 6. elsősége a Premier League-ben 10 éven belül. Ekkor pedig már 22 esztendeje hívták Alex Fergusonnek a vörös ördögök mindenható menedzserét. A skót szakvezető pusztán a sikereket tekintve már rég felülmúlta a legendás elődjét Matt Busbyt. 1999-ben örökké emlékezetes módon nyerte meg a United a Bajnokok Ligáját, 2008-al bezárólag a bajnoki aranyérmet 10-szer, az FA kupát pedig 5-ször hódított el a Ferguson-féle Manchester United.
A vörösöknél játszik napjaink legkiváló formában lévő játékosa a Cristiano Ronaldo, aki ebben a szezonban 48 fellépésén 41-szer volt eredményes, és az oldalán olyan kiválóságok futballoznak még, akik egyöntetű vélemény szerint a klub történetének legerősebb keretét alkotják. Tagja volt az 1999-es emlékezetes sikernek Ryan Giggs és Gary Neville, és noha Paul Scholes eltiltás miatt nem lépett pályára, Wes Brown pedig nem küldte be mestere a kispadról, mindketten BL győztesnek valhatják magukat. A kapus Edwin van der Sar 1995-ben az Ajax-szal, Owen Hargreaves 2001-ben a Bayern Münchennel diadalmaskodott.
Jegyezte meg a csapatról a BL döntő előtt a Népszava. A kiválóságok felsorolása viszont csak úgy lehet teljes, ha említést teszek a védelem két báskájáról, Rio Ferdinandról és Nemanja Vidicről, a zaborátlan argentin támadóról Carlos Tevezről és az ekkor még csak 23 esztendős Wayne Rooneyról. Természetesen így is minden Cristiano Ronaldóról szólt. A portugál szupersztár 2008. decemberében megkapta pályafutása első aranylabdáját, amelyet imponáló egyéni mutatókkal, valamint angol bajnoki címmel és BL győzelemmel érdemelt ki. A Manchester United és a játékos közös története 2003-ban kezdődött. Ronaldo nagyon fiatalon 18 évesen került a klubhoz, amelynek figyelmét egy barátságos mérkőzésen keltette fel. A lisszaboni Sportingnál a stadionavatón vendégeskedett az angol csapat, amelynek labdarúgóit egész egyszerűen lenyűgözte az ellenfél fékezhetetlen szélsője. Erre így emlékezett vissza Ferdinand.
Suttogták már a mérkőzés előtt is, hogy van ott egy Ronaldo nevű srác, aki állítólag nagyon jó. Ennek először nem is tulajdonítottam nagy jelentőséget, majd aztán elkezdődött a meccs, és nem sokkal később egymásra néztünk a többiekkel mondván, oké, ez a gyerek tényleg tud valamit. Eszméletlen dolgokat művelt, jó néhányunkat meg is forgatott. Ott álltunk mindannyian, és azt mondogattuk, te jó ég, le kell igazolnunk. Miután befejeztük a meccset, ültünk a buszon és vártunk. Eltelt egy óra, elkezdtünk izegni, mozogni, hogy mégis miért nem indulunk. David Gill, a sportigazgató és a menedzser addig nem akartak távozni, amíg Ronaldo alá nem írja az átigazolási papírokat.
A portugál klasszis végül 6 évet töltött a Manchester Unitedben, amely aztán a világ akkori legdrágább játékosaként engedte őt tovább a Madridba 2009-ben. A moszkvai BL döntőig veretlenül meneteltek a manchesteri vörös ördögök. A csoportkörben mindössze az AS Róma tudott pontot rabolni az angol együttestől, amelynek 13 góljából Ronaldo 5-öt, Rooney 3-at, Tevez pedig 2-t vállalt. A 8-a döntőben a Juninhoval, Ben Arfával és Benzemával felálló, a francia bajnokságot uraló Lyon volt a Manchester United ellenfele. A szigetországi gárda az idegenbeli 1-1-et követően Ronaldo góljával győzött az Old Traffordon. A 8 között ismét Rómába vezetett a vörösök útja. Tottékban ekkor még elevenen élt az egy évvel korábbi 1-7-es kiütés emléke, ezúttal viszont megúszták egy 0-2-vel. A United 2-s győzelemmel ment tovább. A döntőbe jutásért a Barcelonán kellett átverekednie magát a Ferguson csapatnak. Az egyik oldalon Ronaldo, Rooney és Tevez, a másik együttesben pedig Eto, Iniesta és Messi, mégis egyetlen gól született. A párharc manchesteri visszavágóján Paul Scholes káprázatos mozdulattal vágta 25 méterről a Leeds alá a labdát.
Nem könnyű megverni a Barszát, mert fantasztikus futballt játszanak, de a fegyelmezettségünk kisegített minket. Az első félidőben idegesen játszottunk, a jobb szélen Messit többször is alig tudtuk megfogni. A végén kapaszkodnunk kellett, de a védelmünk szilárd maradt. Scholes fantasztikus gólt lőtt. Már nem várhatjuk el tőle, hogy annyit szerezzen, mint fiatalabb korában, de ez a találat most mindent eldöntött. Ő az egyik legnagyobb játékos, aki valaha nálunk nevelkedett.
Méltatta a 33 éves gólszerzőt Alex Ferguson. 9 esztendő után tehát ismét BL fináléra készülhetett a Manchester United.
Ami biztos, Anglia már győzött. Már csak azért is, mert a Szigetország a BEC és a BL örök ranglistáján befogja az egyaránt 11 diadal számláló Olasz és Spanyolországot. Eddig 5-ször hódította el a trófeát a Liverpool, egyaránt 2-szer a Manchester United és a Nottingham Forest, míg 1-szer az Aston Villa. A Chelsea soha nem nyert, sőt, finalista sem volt még az első számú európai klubtornán. Játékosainak jó része viszont ünnepelt már BL diadalt. Anelka és Makelele a Real Madriddal, Paulo Ferreira és Ricardo Carvalho a Portoval, Shevchenko a Milannal, Belletti a Barcelonával, Ashley Cole és Ballack pedig döntőt játszott az Arsenal, illetve a Leverkusen gárdájának tagjaként, de akkor vesztesen vonult le a pályáról. Szóval a londoni sem kezdő csapat. De mit mondjuk akkor a Manchester Unitedről, amelynek legrégibb motorosa, Ryan Giggs, a 758. fellépésére készül a Manchester United együttesében, és ha szerepet kap, megdönti a legendás Bobby Charlton sokáig örökösnek hit klubrekordját.
Ekképp harangozta be a moszkvai finálét a Népszabadság. A sorozat történetének harmadik házi döntőjét, a Chelsea és a Manchester United összecsapását 67 ezeren figyelték a Luzsnyiki stadionban. Mindkét oldalon a legerősebb 11 futhatott ki a kezdéshez, a vörös mezeseknél Vidic és Rooney, míg a kékeknél Drogba és Terry kisebb sérülése is rendbe jött. A vezetést a 26. percben a United szerezte meg.
Tess Brown ívelt be jobbról ballába, tökéletesen cáfolatát adva annak a beskatujázásának, miszerint csupán ügyetlen emberfogó lenne. Középen Cristiano Ronaldo könnyedén túlugrott a Essient, és úgy 8 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. Csenek esélyesen volt a hárításra. 1-0.
Bár a folytatásban több lehetősége is volt a manchesterieknek, a gólt a Chelsea lőtte közvetlenül a szünet előtt.
Essien távoli lövése Vidicen, majd Ferdinandon is megpattant, Lampard, Van der Sart és a védőt is megelőzve lecsapott a labdára, és közelről a hálóba passzolta. 1-1.
Tudósította a Magyar Nemzet. Újabb gól viszont nem született, ezért jöhetett a túlóra. A hosszabbítás első felében Lampard találta el a felső lécet, ez volt a Chelsea második kapufája a mérkőzésen. Az egyértelműen veszélyesebben játszó londoniak a vezető gól hiányában már berendezkedtek a 11-esekre, amikor Drogbát kiállította a szlovák játékvezető. Az elefántcsontparti csatár ugyanis arcon paskolta Wes Brown-t. Ha nem követel ekkora meggondolatlanságot, lehet, hogy Drogba lőtte volna a kékek 5. 11-esét. Mert hogy azok döntöttek, annak rendelt módja szerint drámai végkifejletben. A United első ötlövője közül egyedül Ronaldo hibázott. A nekifutás közben egy pillanatra szándékosan megtorpanó portugál félmagasan lőtte a kapu jobb oldala felé, Cseh pedig kitengerelte a labdát. Tevez, Carrick, Hargreaves és Nani ellenben nem hibázott. A Chelsea első 4 rúgó játékosa szintén gólt ért el. Ballack, Belletti, Lampard és Ashley Cole is belőtte a magáét. A hosszú ideje zuhogó esőben a londoniak csapatkapitánya sétált oda a 11-es ponthoz az 5. sorozatban. John Terry tudta, ha belövi, a trófea az övék. Ám a Chelsea-t egy hián 20 éven át erősítő angol hátvéd a rúgás pillanatában elcsúszott, és a labda a kapufán csattant.
Valószínűleg ez pályafutásom legrosszabb pillanata. Még ma sem tettem túl rajta magamat, és ez azért érdekes, mert játékosként többször voltam a csúcson, de mégis mindig visszatérek ehhez a pillanathoz. Emlékszem, miután kikaptunk, visszamentünk a szállodába, a menedzser mindenkit meghívott egy italra a bárban. Én nem akartam lemenni. Úgy éreztem, hogy nem tudok a többiek szemébe nézni. Álltam a szobámban a 25. emeleten, néztem ki az ablakon, és csak az járt a fejemben, hogy miért? Miért pont most? Miért esett az eső? Miért csúsztam el? És újra csak ezt ismételgettem. Az egészben a legnehezebb az volt, hogy 3 nap múlva a válogatottnál találkoztam a United játékosokkal. Volt egy barátságos mérkőzésünk az amerikai csapat ellen a Wembleyben, és azon fejeltem egy gólt 11 méterről. És már ott eszembe jutott, hogy ha lenne bármilyen gól, amit elcserélnék, az ez lenne. Ekkor törtem össze igazán. Később azért rájöttem, hogy ezeket a kudarcokat is meg kell élni, fel kell dolgozni és tovább lépni.
Idézte fel azt a moszkvai estét 2025-ben John Terry. A védő hibája után a Unitedből Anderson és a Charlton rekordját megdöntő Giggs is betalált. Eközben Kalu lövését még nem, de Anelkáét már kivédte Van der Sar. Ezzel pedig a 11-es párbajt 6-5-re a Manchester United nyerte meg. A Vöröstér városa a vörösöké. A Manchester United 3. backperbéjel sikerét gyűjtötte be, az ekkor már lovag Sir Alex Ferguson pályafutása 32. serlegét emelhette a magasba. A karrierje zenitjén lévő menedzser érdemeit így méltatta a sztársport.
Sir Alex tradicionális brit menedzser. Ebben a megközelítésben a Manchester United a leginkább brit-angol élklub, még az amerikai tulajdon ellenére is. Miközben a Liverpoolt az elmúlt évtizedben francia, spanyol, a Chelsea-t olasz, portugál és izraeli, az Arsenal francia menedzser irányította, a Unitednél skóta főnök. Sőt, a klub 116 éves történetében, amióta ismert az edző személye, mindössze egyetlen egy esztendőben volt csak nem az Egyesült Királyság útlevelével rendelkező menedzsere, az ír Franco Farrell 1971-72-ben. A fentiekből ellenben ne azt a következtetést vonjuk rá, hogy Sir Alex csak a brit futballban hisz, és hogy nem halad az idővel. Szerintem éppen az utóbbi éveinek egyik legnagyobb eredménye, hogy túl a 60-on is váltani tudott. 2007 nyarán minden korábbinál nagyobb összeget költött játékos vásárlásra. Megvette Carlos Tevezt, Owen Hargreaves-t, Nanit és Andersont is. Elfogadta, hogy a latin futball elemei is beépülnek a csapatjátékába. Mind a 4 játszott a döntőben, mind a 4 belőtte szerda éjjel a maga büntetőjét. Újra Európa trónjára emelték a Manchester United-et. A moszkvai győzelemmel Sir Alex csúcstartó lett. Még egyetlen egy edző sem tudott negyed századdal az első nemzetközi kupa sikere után európai kupát nyerni. 1983-ban még az Aberdeen-nel a Kegben aratta első nemzetközi sikerét. Sir Alex lett a 15. edző, aki kétszer is megnyerte a Becket, illetve a Bajnokok Ligáját. A skót a második legidősebb BL győztes. A belga Raymond Guttars 1993-ban 71 évesen 232 naposan nyert az Olympique Marseille-jel.
Sir Alex Ferguson a moszkvai győzelem után 5 éven zárta le példátlan pályafutását, és abba a fél évtizedbe is bele tudott sűríteni jó néhány emlékezetes mérkőzést. Egy ilyenről lesz szó sorozatunk holnapi részében is.
Az angol házi döntő után Moszkvában Chelsea-re hult, csak hult az ezüsteső, és a Manchester United élet az aranyeső. Az akkor már háromszoros BL győztes Manchester United egy év múlva a negyedik BL címéért indulhatott harcba. Hogy milyen sikerrel, erről lesz szó a hírek után.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Milán Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milán Kristóf, még kell egy kicsi, Milán Kristóf olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát. A befagyasztott uniós pénzekről tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Száraz, napos marad a mai. Köszöntöm a hallgatókat, a Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját a francia válogatott Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupa sorozatot. 2 év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabdán egy aranyérmese, miután a döntő 5. mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot, 3-2-es összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő olajbányász 1 percig sem vezetett hazai pályán a szombathelyi csapat ellen, amely története során 7-szer hódította el a bajnoki címet. A férfi vízilabda OB1 bronz csatájában a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot. Ezúttal idegenben 19-17-re, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A női bajnokságban pedig végül az UVS-el végzett a 3. helyen, mivel a bronz csata 3. mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét, méghozzá hazai medencében 17-10-re. Milák Kristóf 2 számban is dobogóra állt a Mare Nostrum úszóverseny sorozat franciaországi állomásán, Kenyan Roussillonban. A kétszeres olimpiai bajnok klasszis 50 méter pillangón a 3. helyen végzett, míg 100 méter gyorson másodikként csapott célba. A tegnapi nap legjobb magyar eredménye azonban
Zombori Gábor nevéhez fűződik, aki megnyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Súlyos visszaélések és gyanús közpénzhasználat miatt házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alaksorában az előző vezetés több tucat zsáknyi ledarált dokumentumot és iratmaradványt hagyott hátra. Közölt este a kultúráért is felelős miniszter, Tarz Zoltán hozzátette, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása, és belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan fizettek ki 17 milliárd forintot. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, a WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Az ellenőrzést egy új uniós szabályozás egységes forgalmazási követelményei miatt indították. Szalában fogtak el egy német férfit, akit több bűncselekmény miatt köröztek hazájában. A 63 éves szökevényt alkotmányellenes és terrorista csoport szimbólumának viseléséért, valamint nemzeti kisebbség elleni uszítás miatt keresték. A rendőrök Bánok-Szentgyörgyön fogták el, a bíróság pedig elrendelte ideiglenes átadási letartóztatását. Az amerikai hadsereg ismét megsemmisített két hajót, amelyek feltehetően kábítószert szállítottak. A Csendes-óceán keleti részén végrehajtott műveletben ketten meghaltak. Az Egyesült Államok tavaly ősszel indított támadás sorozatot a dél-amerikai vizeken közlekedő narkóterroristáknak nevezett csempészek ellen. Eddig csak nem 200-an haltak meg a célzott légi csapásokban. Az akciókat bírálók szerint kérdéses, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások megfelelnek-e a nemzetközi jognak.
Közlekedés.
Az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya irányába a burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a nap folyamán a két belső sáv lezárására kerül. Fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületnél. A torlódás már jelentős meghaladta a 9 kilométert, aki teheti válasszon másik útvonalat.
Időjárás.
Országszerte süt a nap, eső ma sem lesz, sokfelé megélénkül a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható, a hétvégére ismét melegszik az idő, helyenként 30 fok fölötti értékekre számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az Európai Labdarúgó Bajnok csapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első öt kiírást a spanyol Real Madrid nyerte, majd jött két Benfica győzelem, aztán sorozatban három milánói. Igaz, ezt két különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején a holland Ajax zsinórban három bekket nyert, majd ugyanezt tette a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München is. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírási kellett várni, addigra már nyert egyébként skót csapat a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Zsinórban 6-szor ért a csúcsra onnan érkező gárda. 3-szor nyert a Liverpool, 2-szer a
Nottingham és egyszer az Aston Villa. Aztán a 80-as évek második felében néhány döntőben bizony-bizony nehéz perceket éltünk át, a cél szentesítette az eszközt. Mondjuk úgy, a célfutball tönkretette az élményünket, így érhetett a csúcsra a román Steaua, a portugál Porto, a holland PSV Eindhoven és a jugoszláv Crna Zvezda. És ugyan a 80-as évek végén megszületett a holland-olasz AC Milan, és 1992-ben egy szintén unalmas döntő után a Barcelona is a csúcsra ért története során először, és ekkor 37 torna után változtatták meg a csúcsklubok tornájának a nevét és a lebonyolítását. A már bajnokok ligájának hívott vetélkedés első győztese a francia Olympique Marseille lett, majd a következő 8 nyertes közül 7 visszatérő volt. Olyan csapat, amely tartósan ott volt korábban is Európa közvetlen élcsoportjában, és tulajdonképpen azóta is ott van. Az egyetlen kivétel talán az 1997-es győztes német Borussia Dortmund volt, amely kicsit váratlanul ért a csúcsra, és nem volt ott folyamatosan Európa élcsapatai között, hiszen ezt megelőzően utoljára 1963-ban indulhatott a bajnokcsapatok vetélkedésében. A jelenlegi évszázadban hasonló váratlan győztes talán csak egy volt, 2004-ben Mourinho Portója. Ezt követően csak a legnagyobbak értek a csúcsra, de még a döntőbe is. 2009-ben egy akkor háromszoros győztes játszott egy kétszeressel, 2010-ben pedig egy négyszeres győztes egy kétszeressel.
A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 54. részében a 2008-2009-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Rómában a Stadio Olimpicóban rendezték, ez volt a negyedik alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1977-ben a Liverpool 3-1-re nyert a Borussia Mönchengladbach ellen, 1984-ben is a Pool nyert, 1-1-es rendes játékidő után 11-es párbajban a Róma ellen. 1996-ban is 1-1-es rendes játékidő után ismét 11-esek döntöttek, ezúttal a Juventus ünnepeltett az Ajax ellen. Olasz csapat most nem, ellenben két korszakos együttes, a Barcelona és a címvédő Manchester United ott lehetett a döntőben. De mielőtt a mérkőzésről beszélnénk, idézzük fel a szezon történéseit. A 2008 nyarán összesen 52 ország 76 csapata készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az MTK képviselt, amely a selejtező második fordulójában mutatkozott be és rúgott gól nélkül zárt, a Fenerbahce ellen 7-0-ás összesítéssel esett ki. A magyar bajnokkal ellentétben másik 32 csapat eljutott a csoportkörig, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel a két együttes Rómáig vezető útját. A Barcelona csoportkörben 4 győzelemmel, 1 döntetlenen és 1 vereséggel az első helyen zárt a Sporting, a Shakhtar Donetsk és a Basel előtt. A legjobb 16 között a Lyon érkezett, az 1-1-es döntetlen után a visszavágó mutatós játékkal nyert 5-2-re a katalán együttes. A negyed döntőben is magabiztosan szerepelt a Pep Guardiola vezette csapat, a Bayern München ellen 4-0-ás siker után az 1-1-es döntetlen is belefért. Az elődöntőben az idegenben lőtt gólok segítettek a Chelsea ellen, 0-0 lett az eredmény a Camp Nou-ban, a Stamford Bridge-en viszont 1-1-el zárult a találkozó, Iniesta a 93. percben a rendes játékidő utolsó másodperceiben lőtte a fináléba a Barcelonát. A másik ágról a címvédő Manchester United érkezett, a csoportkörben 2 győzelemmel és 4 döntetlennel zárva első helyen jutottak tovább, a Villarreal, az Aalborg és a Celtic előtt. A legjobb 16 között az Inter ellen 0-0-ás döntetlen, majd a visszavágón 2-0-ás győzelem Nemanja Vidic és Cristiano Ronaldo góljával. A negyed döntőben izgalmas párharcot játszottak a Porto ellen Sir Alex Fergusonék, 2-2-es döntetlen az Old Traffordon, majd 1-0-ás siker Portugáliában. A legjobb 4 között angol házi rangadót rendeztek az Arsenal ellen, Manchesterben 1-0-ra, a második mérkőzésen 3-1-re nyert a United. Kialakult tehát a döntő párosítása. A Barcelona 6-szor játszhatott a trófáért, 1992-ben és 2006-ban nyerni tudott, 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben kikapott. A Manchester United korábban még nem veszített döntőt, 1968-ban, 1999-ben és 2008-ban is győztesen hagyta el a pályát. Hallgassuk meg Hegyi Iván, a Népszabadság tudósítója, miként várta a római mérkőzést.
Róma nyílt város, Primera Division Premier League csúcs találkozó a Serie A hazájában. 17 esztendő után a BL-ben először történhet meg, hogy az első számú európai klubtornán ismétel az előző évi győztes. A címvédő a Manchester United, míg a döntő helyszíne Róma. Ez azért különösen érdekes, mert a legutóbbi duplázás idején még Itália dominált a kontinens klub futballjában. A Becket 1989-ben és 1990-ben egyaránt a Milán hódította el. A kekben egymás után kétszer vívott döntőt a Sampdoria, és másodszorra győzött is. Még az UEFA kupában előbb a Napoli, majd a Juventus aratott diadalt. Hol van ez már? A Serie A uralmát a Premier League hatalma váltotta fel, bár a Barcelona köreiben erősen bíznak abban, csak szerda estig. A katalánok éppenséggel azt sem bánnák, ha visszaköszönne a 80-90-es évek fordulója, hiszen a Sampot éppen a Barca múlta felül a 20 esztendővel korábbi kegdöntőben Bernben. Akkor Josep Guardiola, a Barca jelenlegi edzője már 18 éves volt. Amikor Alex Ferguson az első európai trófáját nyerte edzőként, a kis Pep még csak 12-t számlált. A szakvezető 1983-ban az Aberdeent vitte sikerre, a Camachót, Gallegót, Stilikét, Juanitót, Santillánát felvonultató Real Madrid ellen. Noha, a skót együttes azon négy csapat egyike volt, amelynek selejtezőt kellett vívnia a kekben. A Manchesterben 1986 óta hivatalban lévő Ferguson azóta sem felejtette el, miként kell a spanyol nagyok ellen játszani. A BL előző kiírásának elődöntőjében a United még csak gólt sem kapott a Barcelonától, 1-0-0-0, és a mintát majdnem sikerült lekopíroznia Gus-Hiddink Chelsea-ének, 0-0-1-1. Néhány másodperc meg annál jóval kisebb szerencse hiányzott, amely a Barca oldalán mutatkozott. Az EMU számára azonban tökéletesen mindegy, melyik csapat az ellenfél. A manchesteriek szériában 25 meccsen maradtak veretlenek a BL-ben. Igaz, a 2007-2008-as mérlegük, 9 győzelem, 4 döntetlen, imponálóba mostaninál. 5 győzelem, 7 döntetlen. Ám, ha megint elnyerik a serleget, ugyan kitörődik majd a részletekkel. A csapat duplázhat, Ferguson triplázhat. A lovag a harmadik BL diadalát ünnepelhetné, s ezzel ugyanaz lenne Manchesterben, mint Bob Paisley volt Liverpoolban. Bár már a mai győzelem nélkül is az, ha nem több. Wayne Rooney, a United csatársztárja mondta ugyan, hogy idézem, kivételezett helyzetben vagyok, hiszen azt csinálhatom, amit imádok, ráadásul a legnagyszerűbb klubban, ám ezt Ferguson is említhette volna. A Barcelona játékosai viszont éppen Rooney-ról beszélnek, ha az ellenfél kerül szóba, mert őt tartják az EMU legragyogóbb labdarúgójának. De egyáltalán nem félnek, sőt azt hangoztatják, a spanyol bajnoki trófea és a királykupa után csak akkor emelhetik magasba a harmadik serleget az idén, ha felszabadultan futballoznak. Élveznünk kell a játékot, ennyi az egész, nyilatkozta Lionel Messi, a vöröskékek argentin csillaga, aki mögül hiányzik majd a Barca másik meghatározó dél-amerikai klasszisa, a brazil Daniel Alves. A döntő nem a taktikáról szól, millió tervet lehet készíteni a találkozó előtt, és akár már az első percben összedőlhet valamennyi. Tette hozzá a sérüléséből Thierry Henryval együtt felépülő, de legalábbis a kezdő 11-be várt Andrés Iniesta. Azaz, a barcelonaiak örömlabdarúgásra készülnek, de Nemanja Vidic, a Manchester szerbe védője, már szóban is igyekszik elvenni a kedvüket. Kétségtelen, a spanyol ligában jó néhány szép meccset játszottak, és meg annyi gólt értek el. Ebben, ugye, az a fontos, amit a kőkemény Beck nem mondott, de hozzá gondolt. Ami biztos, az örök város tele van a Finale Grande reklámtábláival, és a döntő nagykövetének Bruno Contit, az 1982-ben világbajnoki címet nyert olasz labdarúgót választotta az UEFA. De a legmesésebb fogadást a barcelonai vagy a manchesteri rezidencián adják.
2009. május 27-én két korszakos csapat találkozott a Stadio Olimpicóban. A Sir Alex Ferguson vezette Manchester United a korábbi években szinte mindent megnyert, amit lehetett. Az angoloknál több zseniális labdarúgó is játszott, elég csak Edwin van der Sarra, Rio Ferdinandra, Cristiano Ronaldóra vagy Nemanja Vidicre gondolni. A katalánoknál is voltak nagy nevek, Lionel Messi, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Andrés Iniesta vagy Xavi Hernández. A találkozó végül a Barcelona 2-0-ás sikerét hozta, Eto'o és a gólkirály címet 9 góllal megszerző Lionel Messi is betalált. Hallgassuk meg a Népszabadságban megjelenő beszámolót.
2-0, Mester 3-as.
Spanyol bajnok, királykupa győztes és BL címvédő a Barcelona. Sir Alex Ferguson Cristiano Ronaldo-t játszatta centerként és Rooney-t a bal szélen hagyta, míg Pep Guardiola Eto't kivitte a jobb oldalra, Messi-t pedig középcsatárnak küldte be a Bajnokok Ligája római döntőjére. Eleinte úgy tetszett, a manchesteri szakvezető lepi meg jobban kollégáját, de Ronaldo 2 hiába volt prim hegedűs az első 9 percben, a 10-ben a barcelonai Eto'é lett a főszerep. Iniesta középüt hirtelen felgyorsított, majd jobbra tette a labdát a kameruni társának, aki egy lövőcsellel római partra vetette Vidicet, aztán csörrel a bal sarok felé pöckölte a labdát, és Van der Sar kapus csak hozzáérni tudott a gyors lövéshez. 1-0. A folytatásban akár a Scotland Yardot is bevonhatta volna a nyomozásba a Manchester United, mert a Barcelona futballistái úgy passzolgattak, hogy az angol klub játékosai szüntelenül kutattak a labda után. A feltűnő technikai fölény dacára helyzetet csak nagy ritkán alakított ki a katalán együttes, de ez nem zavarta a vöröskékeket, hiszen amíg az ellenfél nem találkozik a gömbbel, nagy baj nem lehet. Még kicsi sem. A szünetben legfeljebb azért aggódhatott a Barca tábora, hogy egy gól előny nem igazán nagy for, és a Manchester 2 éve nem kapott ki a BL-ben. Szerdáig. Mert a Barcelona a második félidőben még jobban játszott, mint az elsőben, és ha Henry Zitzerben nem Van der Sart, Xavi pedig szabadrúgásból nem a bal kapufát találja el. A játék menetén az sem változtatott, hogy Ferguson a szünet utáni szakaszra a középpályás Anderson helyett a csatár Tevezt vezényelte a pályára, és a 70. percben a katalán csapat elrendezett mindent. Xavi tökéletesen emelte a rosszul helyezkedő Ferdinand mögé, és a termetre kis Messi nagy mozdulattal fejelt a bal sarokba, 2-0. Ezzel a Barcelona mesterhármast ért el. 2009-ben övé a spanyol bajnoki cím, a királykupa, valamint a BL trófea. Mi nem? Barcelona Manchester United 2-0, a félidőben 1-0. Gólszerzők Eto a 10. percben és Messi a 70. percben.
A Barcelona 2-0-ra nyert Rómában, és ezzel megszerezte a 3. BL trófáját. A két csapat 2 évvel később ismét találkozott a döntőben. 2010-ben viszont német és olasz klub küzdött meg egymással, de ez már egy másik történet.
Józsi varázslatai a selejtezőben. A magyar csapat másodszor a csoportkörben is a végső győztes akár a repülőt is betolta volna a kapu elé a siker érdekében Madridban. A következő negyed órában a 2009-2010-es Bajnokok Ligája szezont elevenítjük fel.
Puskás országából érkeztek, állapította meg a madridi reptéren az egyenruhás, amikor futólag ránézett az útleveleinkre 2010. május 21-én. Bánki Dodi, akivel mások mellett együtt érkeztem, válaszolt neki valami kedveset, de a madridi fickót aznap nem lehetett felvidítani. Ő a Reálnak akart szurkolni másnap szolgálata leteltével a BL döntőben, de kénytelen volt elviselni, hogy a számára szentként tisztelt stadionban másnap egy olasz és egy német csapat csapajd össze a nagyfülű trófeáért. A Real már a 8. döntőben elvérzett a Lyon ellen, de ez egy későbbi történet, előtte kerüljenek szóba a selejtezők. Itt ugyanis olyan magyar siker született, amely igen nagy ritkaság azóta, hogy Bajnokok Ligájának hívják a sorozatot, és egy honigárdának 3 pár harcot kell vívnia a főtáblás szereplésért. Mi tűz, mint a rend.
kell vágni, nem, mert a győzelem mindennél többet ér. Mi indultak el, mi nem felejtjük el, hogy bennünk a vér, mi most fehér, mi harcolunk a ver, akárki nem, mert a győzelem mindennél többet ér.
A magyar aranyat 5 éven belül negyedszer szerezte meg a debreceni VSC, de korábban volt, hogy a Manchester United-del kellett harcolni a főtábláért, viszont a 2009-2010-es szezonban már volt bajnoki ág, és így legalább a fényévekkel előttünk járó bajnokságok dobogósait el lehetett kerülni. A Lokinak így sem volt könnyű a sorsolása, már az első ellenfél, a svéd Kalmár is a nehezen verhető kategóriába tartozott. A kis Legó stadionban, az Oláh Gábor utcában viszont remek eredmény született, elsősorban a magyar játékosok lelkesedésének, fanatizmusának, küzdeli tudásának köszönhetően. És jött egy akkor még ismeretlen fiatalember, Varga József, aki csodás gólt rúgott a 73. percben, majd elsírta magát. Utólag kiderült, hogy nemrég veszítette el imádott édesapját, aki az első edzésétől kezdve mindig ott volt a pálya szélén, amikor még kicsi volt, hozta-vitte, később pedig lelkesen szurkolt neki. Ám ezt a pillanatot, ezt a történelmi pillanatot már nem élhette meg. Józsika gólja után a 86. percben Kis Zoltán is betalált, így 2-0-ás előnnyel ment a Debrecen Svédországba. Ott pedig már a 13. percben betalált Varga Józsi, így összesítésben 3 gólos lett az előny. Ám a 32. percben már csak egy, és ettől fogva nem igazán fért be az a bizonyos zapszem oda, ahová egyébként nem való. A 71. percben már 3-1 volt a svédeknek, de a Loki hősies küzdelemben megőrizte ezt az eredményt, és ez akkor az idegenben lőtt gól miatt továbbjutást ért. Pedig nagy baj lehetett volna, ha hosszabbítás jön, mert a védelem mamutját, Máté Pétert a 86. percben kiállították. A következő körben nélküle verte 2-szer 1-0-ra Loki az észt Levadia Tallint, a hazai meccsen első gólját szerezte azaz Adamo Koulibaly, aki később 2-szer lett magyar gólkirály. A BL rájátszás kör pedig igazi örömünnep volt, soha nem felejthető csodagólokkal. A Levszki Szófia otthonában 2-1-re nyert a Loki Bodnár bombával és Cvitkovics varázslattal, itthon pedig 2-0-ra Varga és Rudolf ágyúzással. A Debrecen úgy jutott a főtáblára a BL-ben, hogy Poleksics kapuson kívül többnyire csak magyarok játszottak a csapatban, illetve a vége felé a közben beépülő Adamo Koulibaly. És a csoportkör első meccsén is 8 magyar futott ki a kezdőcsapatban a Liverpool félelmetes otthonában. A Liverpool Fiorentina Lyon csoportban nem szerzett pontot a Debrecen, viszont például az olasz csapatnak idegenben 2-t, itthon 3 gólt rugott. Itthon. Hát igen, ez fájdalmas pont volt a debrecenieknek. Akkor ugyanis még nem volt meg a mostani csodálatos nagyerdei stadion, így a hazai meccseit Budapesten kellett játszania. Annyi ember, 8-10 ezer, amennyi be tudott volna zsúfolódni az Oláh Gábor utcai kis stadionkába, felutazott minden meccsre Pestre, és hozzájött még annyi az ország többi részéből, hogy mindhárom hazai meccsen teltház volt, ami akkor 37 ezer embert jelentett. Ezek egy része persze csak a neves ellenfelek miatt jött, de így is jó érzés lehetett a debreceni focistáknak ennyi magyar szurkoló előtt játszani. A DVSC történelmet írt, valószínűleg olyat, amelyre ő soha többé nem lesz képes, de ez csak arra volt elég, hogy azokból a magyar foci kudarccal teli időkből azért maradjon valami szép emlék is az utókornak. A sorsolás pillanatában egyébként sokan hiányoltak egy igazán nagy csapatot a csoportból, a Liverpool akkor nem volt az, de az egyenes kieséses szakasz bizonyította, hogy nem akármilyen képességű gárdák előzték meg a Lokit.
Nem felejtjük el, hogy bennünk a vér, piros-fehér, mi küzdünk, ha nem, ha kell bárki nem, mert a győzelem mindennél többet ér. Mi indulunk, ha kell, mi nem felejtjük el, hogy bennünk a vér, piros-fehér, mi harcolunk, ha nem, ha kárki nem, mert a győzelem mindennél többet ér. Mi indulunk, ha kell,
Fiorentinát a legjobb 16 között a Bayern München csak óriási nehézségek árán tudta legyőzni, míg a Lyon az elődöntőig száguldott, mint szóba került a Reált is kiütve, őt is a Bayern állította meg ott. Az a Bayern, amely úgy jutott tovább a csoportjából, hogy két fordulóval a vége előtt még biztos kiesőnek tűnt, mert oda-vissza kikapott a Bordeaux-tól, ám végül az árónapon úgy nyert a Juventus otthonában 4-1-re, hogy butkapus egyenlített 11-esből. Az Internek a csoportban szintén rezgett a léc, végül két győzelemmel igazán olaszosan továbbment. Aztán jött a Mourinho-s, taktikus, patika mérlegen kimért tavasz. Kettős győzelem a Chelsea ellen, 3 rugott góllal. Kettős győzelem a CSKA Moszkva ellen, 2 rugott góllal. Majd a Barcelona ellen 3-2-es összesítés, amely után már elképzelhetetlen volt, hogy ne nyerjen bajnokok ligáját a José Mourinho irányította Inter. Ezt talán még a Bayern szurkolói is így gondolták, pedig a Loki két korábbi ellenfelének, a Fiorentinának és a Lyonnak a kiejtése közben játszott egy nagy klasszikust a Bayern a Manchester United ellen. A hazai 2-1 után az Old Traffordon már 3-0 is volt a Manchesternek, de a Bayern két gólt szerezve tovább ment. Újból visszavágva 99-ért. A madridi döntőn az akkor első szezonját futó Digisport TV csatornát 5 ember is képviselte. A már említett Bánki Dodi szakkommentátorként, egy kommentátor, egy operatőr úti filmkészítéshez, a külföldi kapcsolatokért felelős munkatárs és jó magam. Ez volt egyébként az első szombati BL döntő a történelemben, és ennek a délelőttjén a hivatalos ügyek elintézése után elsétáltunk a Királyi Várhoz, ahol viszonylag csend volt. Bezzeg a belváros, igen hangos volt. 20-30-100 fős csoportokban énekelgettek, táncoltak a milánóiak és a müncheniek. Egyik kezükben sörös pohárral, a másikkal a csapatuk által remélt gólok számát mutatták az ellenfél szurkolóinak. Ha közel kerültek hozzájuk, akkor veregették egymás vállát. Béke vagy, te sport! Szerencsére messze volt már időben a Heysel, de még a 95-ös bécsi döntő is, amikor a Stephansplatz két végéből a rendőr sorfal mögül kiabálgattak egymásnak a rivális csapatok drukkerei. Igazi gyönyörű nyárelő volt Madridban május 22-én. A döntő pedig este 8 óra után kezdődött. Éppen a melegítéshez kivonuláskor érkeztem, nagyon szeretem ezt a mérkőzés előtti ceremóniát, főleg a világsztárok végzik a gyepen. A mozdulatok közben csendben lement a nap, a kigyúló fényektől csillogó pályához gyönyörű hátteret adott a szürkület. Mindkét csapat elhozhatta a saját stadionjának műsorközlőjét, a meccs előtt igazságosan elosztva az időket, ők tüzelték a szurkolóikat. Adóvevős mikrofonnal a saját tábor előtt fokozták a hangulatot. Két szakmáját kiválóan értő fickó, de a német hiába hozta a maximumot, a két nyelv közti különbség okán ezt a párharcot csak az olasz nyerhette. Ahogy a csapatok közti csatában is nehéz volt elképzelni, hogy a németek nyerhetnek. Nem tudni miért, hiszen mind az edzők, mind a játékosok szinte gramra egy szinten voltak, mégis ezt lehetett érezni ott a helyszínen. Talán az elődöntő milánói hőstette és Mourinho személyisége miatt. Utóbbit lehet arrogánsnak, pökhendinek nevezni, de akkor olyan kisugárzása volt, amelyhez hasonlítható nem sok volt a foci történelemben.
A hivatalos sajtótájékoztatón Mourinho arra a kérdése, hogy ezúttal is betolják-e a csapatbuszt a kapu elé, ha arra szükség lesz, azt mondta, ha kell, akkor a repülőt is. Ez a mondat ott Madridban a BL döntő előtt hangzott el először, és azóta szálló igévé, illetve szálló mondattá vált.
A meccset egyébként mester és tanítványa csatájaként harangozták be sokan, hiszen a múlt évezred végén a fiatal Mourinho Louis van Gaal segítője volt a Barcelonánál, és sokat is tanult tőle. A többit meg maga tette hozzá a zsenialitásával, és ez a kettő együtt azt eredményezte, hogy a tanítvány 2010-ben legyőzte mesterét a kettőjük legfontosabb csatájában.
A 35. percben Julio César hatalmas kirúgását Diego Milito Snyder elé fejelte, aki visszatette a labdát az elmélázó Van Böjten és Debbie Helis közül kiugró társának, és az argentin csatár 10 méterről a német kapuba lőtt. A 70. percben újra ő volt eredményes. Eto indítása után a 16-oson belül úgy csapta be Van Böjtent, hogy a belga védőnek azóta sok álmatlan éjszakája lehetett emiatt, és a lövésénél Butnak már nem volt esélye.
Amit már a meccs előtt érezni lehetett, az bebizonyosodott a meccsen is. A Bayernnek egyetlen esélye az volt, hogy vezetést szerez, mert hátrányból sansztalan volt. A teljes szezont figyelve nem feltétlenül az Inter volt Európa legjobbja, de a három sorsdöntő tavaszi hónapban egyértelműen, és főleg 2010. május 22-én. Jellemző kép volt, hogy még ment a meccs, amikor már a mester és a tanítványa kezet fogott. Előbbi gratulált az utóbbinak. Majd a sajtótájékoztatón ezt mondta Van Gaal.
Ahhoz, hogy ezt az Intert legyőzzük, csúcsformában kellett volna lennünk, és mi most nem voltunk abban. Tudtuk, hogy az ellenfél kiválóan megszervezi a védelmét, a Bundesligában sok csapat áll fel ellenünk ilyen taktikával, de az Inter ezt jobban játsza, minőségi játékosai vannak hozzá. Ennek ellenére volt helyzetünk, ám ha nem szerzel gólt, akkor nem nyerhetsz. S ha ki is kaptunk, büszke vagyok a csapatomra.
A meccs után a diadalmas hadvezér José Mourinho megszerezte magának a meccslabdát és boldogan pózolt vele. Ja, és a következőket mondta.
Bevallom, tartottam Van Gaaltól, mert jól ismerem őt, tudja, miként kell felkészíteni és feltüzelni egy csapatot. A mérkőzés előtt szándékosan provokált bennünket azzal, hogy azt nyilatkozta, mi csak védekezünk, de ő is csupán azt akarta, amit mi, győzni. Nekünk sikerült és fantasztikus évet zárunk, mindent megnyertünk, amit csak lehet, a bajnokságot, a kupát és most a BL serleget is, ami számomra értékesebb a világbajnoki címnél is.
Mourinhónak ez volt az utolsó nyilatkozata Inter edzőként, mert hamarosan bejelentették, amit már a madridi döntő előtt mindenki biztosra vett, hogy ő lesz a Real edzője. Abban a szerepkörben viszont gyakorlatilag megbukott. De ez már egy másik történet, amelyről egy másik alkalommal lesz szó.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Barcelona Manchester United a Bajnokok Ligája döntőjében 2-0. Ez volt 2009-ben. Aztán két éve később ismét ez a két csapat vívott egymással a fináléban. Erről és az addig vezető útról Kreisz Bálint beszél.
A bajnokcsapatok Európa Kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 56. részében a 2010-2011-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Londonban a Wembley stadionban rendezték. Ez volt a 6. alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1963-ban a Milán 2-re nyert a Benfica ellen. 1968-ban a Manchester United Angliában tartotta a selleget. Itt is a Benfica volt a szenvedőfél. A végeredmény 4-1 lett. 1971-ben az Ajax 2-0-ra győzött a Panathinaikos ellen, 1978-ban a Liverpool 1-0-val zárt a többek között Kühl Lajossal is felálló Bruges ellen, 1992-ben pedig a Barcelona örülhetett a Sampdoria elleni hosszabbításos 1-0-ás eredmény után. 2011-ben a Manchester United és a Barcelona játszott egymás ellen, és magyar érdekeltsége is volt az összecsapásnak, hiszen a sípot Kassai Viktor fújta. Here we go. 2010 nyarán összesen 52 ország 76 csapat készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az előző években a csoportkörig jutó Debrecen képviselte, amely ezúttal a harmadik selejtező körben csatlakozott, a Bázel ellen 5-1-es összesítéssel búcsúzott. A DVSC egyetlen golyát Adamo Koulibaly szerezte. A Debrecen 2010-ben nem, de 32 másik csapat eljutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Két együttes, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel az odáig vezető utat. A Barcelona a csoportkörben első helyen zárt, 4 győzelemmel és 2 döntetlennel, megelőzve a Kopenhágát, a Rubin Kazányt és a Panathinaikost. A legjobb 16 között az Arzenát kellett kiejteni, a 2-1-es londoni vereség után 3-1-jel fordítottak a katalánok. A negyed döntőben a Shakhtar Donetsk ellen kiütéses, 6-1-es eredménnyel zárult a párharc. Az elődöntőben pedig két El Clásicót rendeztek, Madridban Messi duplájának köszönhetően 2-0-ra nyert a Barca, a visszavágón pedig 1-1 lett a vége, így a Real búcsúzott, a Pep Guardiola vezette Barcelona pedig készülhetett a döntőre. A másik ágon a Manchester United menetelt, amely szintén 4 győzelemmel és 2 döntetlennel végzett csoportja első helyén a Valencia, a Rangers és a Bursaspor előtt. A nyolcad döntőben a Marseille ellen a második mérkőzésig kellett várni a gólra, az angolok itt 2-1-re nyertek, ezzel továbbítottak. A következő körben a Chelsea sem jelentett akadályt, 1-0-ra és 2-1-re győztek Sir Alex Fergusonék. A menetelés pedig a Schalke ellen folytatódott, két magabiztos sikerrel, 6-1-es összesítéssel zárt a United, ezzel 2009 után ismét döntőbe jutott. Sorozatunk rendszeres hallgatói számára ismerős lehet ez a párosítás. 2009-ben is a Sir Alex Ferguson vezette Manchester United, és a Pep Guardiola által irányított Barcelona küzdött meg a BL trófáért. Akkor a katalánok 2-0-ra nyertek. Ezúttal magyar szempontból is volt érdekessége a találkozónak, hisz a játékvezetőnek Kassai Viktor delegálta az UEFA, akinek a munkáját Erős Gábor, Ring György és Vad István segítette. Ez is szóba került a Népszabadság mérkőzés előtti edzetében, most ezt hallhatják.
Világszám. Milliárdos közönsége lesz ma este a labdarúgó BL döntőnek, amelyen a Manchester United látja vendégül Londonban a Barcelonát. A több mint sportág szombat esti ünnepén nagy izgalmak várhatók, noha a nemzetközi szakértők 8-3-at, de legalábbis 7-4-et emlegetnek. Értsd, ha a két kezdő 11-et összehasonlítják, arra jutnak, hogy a katalán együttes játékosai 7 vagy 8 poszton jobbak a brit klub futballistáinál. Sőt, a Manchesterben ebből a szempontból csak két igazán fix pont van, Rooney és Van der Sar, de a holland kapus kiemelésében komoly szerepet játszik, hogy Valdes védhet bárhogyan, igazán sokra nem értékelik. Ezzel szemben a Barcelona posztján verhetetlen ásznak minimum 5 labdarúgót tartanak. Dani Alvest, Piquet, Xavit, Iniestát és Messit. A legragyogóbb együttes is felülmúlható, tudjuk ezt mi is 1954 a Berni csoda óta, mert minden másfél órában benne van a bizonytalanság. Ha nem így volna, talán nem néznék annyian a döntőt, de még ez sem biztos, hiszen Hollywood legjobb vígjátékai legalább akkora sikert hoztak, mint a Hitchcock krimik. A vonzás magából a futballból fakad, a labdarúgásnak akkora hatása, hogy egy európai trófeáról határozó mérkőzés is világesemény. Ázsiában vagy Dél-Amerikában hasonló érdeklődést kelt, akár az öreg földrészen. Bennünket, magyarokat is érint, bár mi nálunk valódi labdarúgás már nincs, Kassai Viktorunk, futballszeretetünk és tévénk van.
Két évvel korábban elég szoros mérkőzésre készültek a felek, most a sokpasszos játékot tökére fejlesztő Barcelona egyértelmű esélyesnek számított. Az eredmény is ennek megfelelő lett, a katalánok végig irányítva 3-1-re nyertek. Idézzük fel a Népszabadság tudósítását, Hegy Iván cikkét hallják.
Tiki Takalónia, Barcelona Manchester United 3-1 a félidőben 1-1, játékvezető Kassai Viktor. Hiába reménykedett minden manchesteri abban, hogy megismétlődik 1968 és a United elhódítja a legértékesebb európai klub trófeát a Wembleyben, a londoni duplázásra semmi esély nem nyílt. Pedig egy-egyet is mutatott az eredményjelző tábla, mint annak idején a Benfica hosszabbításos legyőzésekor, de hajdanán döntőt vívtak az angol fővárosban, szombaton viszont a Scotland Yard munkájára emlékeztető nyomozás zajlott a Szigetországban. Az persze nem a Yardot idézte, hogy a brit csapat futballistái hasztalan kutattak a labda után, amely számukra fellelhetetlen volt a boszorkányos barcelonai tiki-taka közben. A 3-1 papírforma már csak azért is, mert 14 éve, amikor szintén magyar játékvezető Puhl Sándor dirigálta az európai csúcs találkozót, a Dortmund-Juventust, ugyanez volt a végeredmény. Pep Guardiola a jelenkor alig, hanem legnagyobb edzője és együttese, napjaink legkiválóbb klubcsapata, úgyhogy minden rendben, az igazi labdarúgás győzött. Azaz nem csupán vasárnap délután a barcelonai kikötőben, majd este, az előző napi csúcs találkozó időpontjában, a Nou Camp stadionban egybegyűlő tömeg ünnepelte a vörös-kék Dream Teamet, hanem mindenki, aki úgy véli, a több mint sportág legmagasabb foka mégiscsak a finom technikára épülő, fantáziagazdag, a játék örömét sugárzó futball. Sir Alex Ferguson azt mondta, ez a legjobb együttes, amellyel 25 manchesteri éve alatt a United találkozott. A Guardian című angol lap pedig epésen jegyezte meg, hogy nem a 70 felé közeledő Fergusonnak, hanem a Manchester United néhány középpályásának kellene nyugdíjba vonulnia. Hogy az elmúlt negyed század legragyogóbb klubcsapata-e a Barcelona, azon lehet tűnődni, a Van Basten majd Savicevic féle Milán például hasonló gálaműsorokat rendezett, az utóbbi történetesen a Barszával vívott BL döntőben is, de azon egy másodpercig sem kell gondolkodni, hogy a legbrilliánsabbak egyike a mai vörös-kék garnitúra. Az alig 40 éves Guardiola korszakos, sőt örökérvényű mesterművet alkotott, melynek címét csupa nagybetűvel kell írni. Labdarúgás. A földkerekség nagy részén ennek a virtuóz, csiki-csukis futballnak lett bolondja az emberiség, és százmillióknak most sem hiányzott a küzdelem, még kevésbé a harc. Ha az izgalom elmaradt is, a nézők tátott szájjal bámulták az amilyen egyoldalú, olyan fenséges másfél órát. A második és harmadik barcelonai gól ugyan nem a kigurigázásból esett, de azért nem, mert a második félidőben a manchesteriek már kilépni sem mertek a vörös-kék játékosokra, mivel attól rettegtek, ha kimozdulnak, menthetetlenül mögéjük érkezik egy halálos bűvös passz. Lionel Messi és David Villa tehát 18-20 méterről küldte a labdát Van der Sar hálójába, és a búcsúzó holland kapus még véletlenül sem szúrta le a behúzódó társait, mert tudta, ezzel a Barcával szemben nincs jó választás. Végül is nem mindegy, hogyan kap gólt a csapat. A Barcelonát még az sem zavarta meg, hogy az egyenlítés vitatható volt. Kassai Viktor és asszisztense úgy látta, Giggs nem áll le sem, miközben mások egészen más láttak. A katalánok még a kitüntetett magyar játékvezetőn is segítettek, hiszen olyan nagy maradt a vörös-kék fölény, hogy utóbb senki sem foglalkozott a különben könnyű, azaz roppant egyszerű meccset megfelelően dirigáló honfitársunk kényes ítéletével. Inkább a diadalmas csapatot emelte az egekig mindenki. Az angol Daily Mail azt írta a győztesről, hogy egyszerűen a legjobb, és mindenütt a világon záporoztak az eféle szalag címek. Üdvözlet a Barcelona bolygón! A Barca belépett az istenek panteonjába. A katalánok meghódították Európát. Ám a legnagyobb figyelmet talán a Lance első oldala érdemli. A Barcelona külön világ. A Lance, mint tudjuk, brazil sportlap. Gólszerzők Pedro a 27. percben, Messi az 54. percben, David Villa a 69. percben és Rooney a 34. percben.
A 2011-es Bajnokok Ligája döntővel a Kossuth Rádió Esportja című magazin műsor is foglalkozott. Kalapos Mihály anyagában többek között Pep Guardiola győzelem után elmondott gondolatait is hallhatják, de megszólal a döntő játékvezetője Kassai Viktor is, akit Lantos Gábor kérdezett.
Pep Guardiolát, a Barcelona edzőjét a Bajnokok Ligája megnyerése után meglepte egy újságírói kérdés, amely azt firtatta, hogy nem keresse magának új állást, hiszen a csúcsra ért.
I have to look for in myself, inside of me. It's not... I'm so
saját magamban kell új kihívást keresnem. Most nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, amiért ilyen kiváló játékosaim vannak, mint Messi, Xavi és a társaik. Ez persze egyáltalán nem könnyű feladat. Az biztos, hogy egy évig még a Barcelona edzője leszek. Aztán majd meglátjuk. Akkor fogom abba hagyni, ha már nem élvezem. Guardiolától azt is megkérdezték, hogy volt-e valaha a sporttörténelemben jobb futballcsapat, mint a Barcelona jelenlegi együttese. Nem tudom. Lehetetlen ezt megmondani, mert nem láttam Pelét, Cruyffot, Di Stefánót játszani. Nagyon sok kiváló csapat volt. Hallottam, hogy ezek a játékosok nem csak nagyszerűen játszottak, de azok a csapatok, amelyekben futballoztak, különleges kapcsolatot tudtak kialakítani a nézőkkel. Olyan élményt adtak, hogy a szurkolók már a stadionba menet várták, hogy ismét találkozhassanak velük. Mi is erre törekszünk. Azt szeretném, hogyha egyszer a Barcelona játékosaira is így emlékeznének, mint valami csodáról.
Azért nekünk magyaroknak az sem mellékes, hogy a Barcelona győzelmét hozó BL finálét magyar bíró vezette. Kossai Viktor így nyilatkozott a rangos küldetésről hazatérése után Lantos Gábornak.
Lefújták a meccset, átvették az UEFA-tól azt a bizonyos érmet a díszpáholyban, lementek, és magukra csukták az öltözőajtót. Mi volt az első mondat, szó, ami elhangzott?
Az első az egy nagy készfogás volt a kollégákkal, hiszen ne felejtsük azt el, hogy nem egyedül én voltam a pályán, hanem ugye heten voltunk most, akik a magyar csapatot, a magyar játékvezetést képviselték Londonban. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy nagy hiba nélkül tudtuk ezt a mérkőzést, és utána nagy öröm ért minket, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr megtisztelt minket azzal, hogy gratulált a teljesítményünkhöz, úgyhogy nagyon jó hangulatú egy magyaros este volt, magyaros pár perc volt, amit eltöltöttünk együtt. Alapvetően játékvezetés is arról szól, hogy ne rólunk szóljon ugye a futball. Ne hibázunk nagyot, de sajnos ez máshogy közelítik meg, mint a játékosok a játékvezetőket. Ami fontos, hogy nagyon optimistán álltunk hozzá, tehát teljesen jó hangulatot telt a találkozó, úgyhogy mind a heten nagyon-nagyon lazán és könnyeden vettük a találkozót.
Most már talán bevallhatja, hogy a közvélemény csütörtökön délelőtt tudta meg, hogy önök heten utaznak. Önök mikor tudták meg?
Mi körülbelül 10 nappal a mérkőzés előtt tudtuk meg azt, hogy minket bízott meg az UEFA játékvezető bizottsága. Éppen Pierluigi Collina, aki a szakmai vezetője az UEFA-nál a játékvezetésnek, ő hívott fel telefonon egy reggel.
És azt mondta, hogy tiéd a döntő?
Igazából egy kérdés volt, hiszen volt egy meghívásunk a Németország-Uruguay barátságos meccsre vasárnapra, és megkérdezte, hogy melyiket választom, hogy a szombati BL döntőt vagy a vasárnapi Német-Uruguay mérkőzést. Kértem tőle pár perc gondolkodási időt, és akkor utána azt mondta, hogy akkor legyen inkább szombat, és akkor inkább a BL döntőn vezetnénk, és ott beszéltünk el egyed órát, és akkor tájékozott minket, hogy magyar hetes lesz majd ott Londonban a Wembley-ben.
Nem volt iszonyatosan nehéz ennek a kis csapatnak magában tartani ezt az infót?
Sajnos, hogy ezt titkolnunk kellett, úgyhogy ezért is elnézést mindenkitől, akinek nem mondtuk meg, minden barátunknak is, minden ismerősnek és a médiának is, de hát ez a dolgunk, hogy titokba tartsuk.
Nem félt attól, hogy valaki kikotyogja?
Nem, hiszen annyira komolyan veszük a szakmánkat, hogy ez a legkevesebb, hogy a tudjuk titkot tartani.
Valamelyik barátnő, feleség, élettárs.
Úgy gondolom, hogy mindenki érezte ennek a súlyát, tehát hogyha ez a hír kikerült volna, akkor az is lehetséges lett volna, hogy levesznek minket a mérkőzésről, tehát mindenki tudta azt, az 1-2-3 ember, hogy ezt nem szabad elárulni.
A 2011-es Bajnokok Ligája döntőt 2-0-ra nyerte meg a Barcelona Manchester United ellen. Két év alatt második alkalommal rendezték ezt a párosítást, ám ez azóta sem fordult elő újra, már csak azért is, mert a Manchester United szurkolói 2011 óta várnak arra, hogy csapatuk a trófeáért játszasson. Mindezek ellenére 2012-ben is volt egy angol együttes a döntőben, de ez már egy másik történet.
Pep Guardiola rövid idő alatt a legnagyobb edzők közé emelkedett és egy olyan tökéletes gépezetet működtetett, amelyhez hasonlót nem sokat láttunk a 21. században. Ám, ahogy a bevezetőben is szó volt róla, a jó idők után jönnek a kevésbé jók. És egy jó csapat után jön egy még jobb. Így történt ez 2012-ben. Jupp Heynckes sokadszor is visszatért a Bayern Münchenhez, és két év alatt összerakott egy olyan csapatot, amelyre örökre emlékszik mindenki, aki látta. Már 2012-ben is Bajnokok Ligáját nyerhetett volna, ráadásul Münchenben, de a saját hazájában nem tudott proféta lenni. Aztán, ami nem ment Németországban, az ment Angliában.
Mivel egy adott bajnokok ligája döntőjének a helyszínét már évekkel korábban kijelölik, még azt sem lehet tudni, hogy az a csapat, amelyiknek az otthonában rendezik, egyáltalán indulhat-e a sorozatban. A mai és az elmúlt évek erőviszonyait ismerve furcsa, hogy 2011 nyarán még bizonytalan volt, hogy a müncheni gárda egyáltalán ott lehet-e a rajtvonalnál. Ugyanis csak harmadik lett a Bundesligában, és ez akkor azt jelentette, hogy a 32 csapatos főtábláért selejtezőt kellett játszania. Igaz, csak az utolsó körben szállt be a Bayern, és sajnos akkorra a magyar bajnok a Videoton már kiszállt. 2005 és 2010 között 6 bajnokságból 5-öt a kor hazai egyeduralkodója a Debrecen nyert nálunk, és kétszer is főtáblás volt a nemzetközi kupában, egyszer a bajnokok ligájában, egyszer az Európa ligában. Utóbbi 2010 őszén volt, és ez annyira megterhelte a csapatot, hogy a fehérvári gárda elvette tőle a bajnoki címet. Ám a Vidi útja nem volt hosszú a BL-ben, a Sturm Graz 2-0-2-3-mal kiütötte. Az osztrák gárdát a következő körben a Belarus Bate Borisov búcsúztatta, itt szállt be egyébként a Bayern München, és kettős győzelemmel verte ki az FC Zürichet. Aztán a csoportkörben a brutál erős német, angol, olasz, spanyol kvartettjét megnyerte, és a Napolival ment tovább. Miközben elbúcsúztatták a Manchester Cityt és a Villarealt.
A Chelsea is megnyerte a csoportját a Leverkusen Valencia Genk előtt, majd a legjobb 16 között megkapta a Napolit, melyet hosszabbítás után vert ki nagy szerencsével. Aztán a 8 között a Benficát kettős győzelemmel búcsúztatta.
A Bayern a 16 között jól elszórakozott a Basel ellen, 7-1-es összesítés, majd a Marseille ellen kettős győzelemmel lépett tovább. A Chelsea és a Bayern mellett a két spanyol óriás került még a 4 közé, és itt két sokáig emlékezetes csata alakult ki.
A Chelsea Drogba góljával 1-0-ra nyert otthon a Barcelona ellen, de a visszavágón a katalánok a 43. percben már 2-0-ra vezettek. Viszont a szünetre Ramirez gólja okán 2-1-el mentek a csapatok. Az akkori szabályok szerint ez Chelsea továbbjutást ért volna, ezért Messiék olyan őrült egyoldalú második félidőt produkáltak, mely nem sok volt a BL elődöntőben. De nem tudtak betalálni, sőt, Torres a 92. percben egyenlített. A Chelsea lényegében minden helyzetét kihasználta a párharc két meccsén, nem úgy, mint a londoniak 16-os előtt letáborozó katalánok. Így jutottak el Münchenbe.
A másik párharcban a Bayern 2-1-re nyert otthon a Real ellen, ám a Bernabeu-ban a Kassai Viktor által vezetett meccsel már a 14. percben 2-0-ra vezetett a Madrid, vagyis továbbjutásra állt. Sajnos ehhez a magyar bírónak is volt köze. A 6. percben érthetetlen módon adott 11-est a hazai csapatnak, amikor a földre eső Alaba kezét akaratán kívül érintett a labda, ráadásul az osztrák sárga lapot is kapott ezért, és az akkori szabályok szerint ki kellett hagynia a döntőt. Mert végül a Bayern jutott oda, ugyanis szépített, ezzel hozva a meccs nullát, és ez maradt az állás 120 perc után is. Jöttek a büntetők, és az ezen a szinten érthetetlen hibák. Ronaldo és Kaká lövését Neuer védte, Kroosét és Lamét Iker Casillas, míg Sergio Ramos a kapu fölé bombázott. A Realtól csak a későbbi Bayern edző Xabi Alonso talált be, a Bayern részéről Gomez, Schweinsteiger és Alaba, ezeket a neveket jegyezzék meg, mert még visszajönnek a döntőben, illetve Alabáén nem, mert őt Kassai kisárgázta onnan. Először fordult elő a legrangosabb európai klubsorozat Bajnokok Ligája nevű részében, hogy a döntő résztvevőinek egyike saját otthonában fogadhatta ellenfelét. Ám a Bayern szurkolói aligha így tervezték ezt a premiért. Ezt a mérkőzést ugyanis az otthon játszó Bayern München körülbelül 4-szer nyerte meg. A végén mégis az angolok örülhettek. Már az első 80 percben is akkora fölényben volt a müncheni gárda, hogy csak az időpont volt kérdéses, mikor szerzi az első gólt. Pontosabban, hogy megszerzi-e a mindent eldöntő találatot a 90 perc során, vagy csak a hosszabbításban. A helyzetek számát, minőségét tekintve aligha volt kérdéses bárki számára is, ezt a meccset megnyerte a Bayern. De a gól még váratott magára, és anélkül ugyebár nincs győzelem a fociban. Aztán jött a gól, és ezzel másodszor is megnyerte a meccset a bajor alakulat. A 83. percben a két évvel korábbi BL döntőt ostoba kiállítása miatt kihagyó Frank Ribéry beadását Thomas Müller a hálóba fejelte. Igazán Mülleresen, kicsit mellé fejelve, a földre juttatva a labdát, majd az onnan ment a felső alumíniumról a gólvonal mögé. Azután, hogy Gerd Müller a 74-es bekdöntőben 2, a 75-ösben 1 gólt szerzett, ezúttal egy másik Müller, Thomas talált be. Eldőlt, vélte mindenki, hiszen semmi jel nem mutatott arra, hogy az angol csapat gólt szerez ezen a estén. És ki tudja, hogy szerez-e, ha Jupp Heynckes, aki a 80-as, 90-es évek fordulóján ezzel soha nem érünk el komoly sikert kategóriájú edzőként volt besorolva Bayern Münchennél, nem csinál valami elképesztő butaságot most is. A gólszerző Müller helyére beküldte a védő Daniel van Böjtent, aki még keresgette a helyét és emberét, amikor egy szöglet utáni csúsztatott fejessel Drogba kiegyenlített. Jött a hosszabbítás, és jött a 95. percben egy 11-es a Bayernnek. Ekkor nyerte meg gyakorlatilag harmadszor a meccset a müncheni csapat. Ám az egész meccsen frusztráltan, önzőn, egoistán játszó Arjen Robbent óriási hiba volt a labdához engedni, amikor pályán volt például Ribéry, a madridi éjszaka hőse, Schweinsteiger, és a tudásban Robben nyomába sem érő, de németesen megbízható Mario Gomez. Ám Robben erőszakosan magához vette a labdát, és bal lábbal, laposan, botrányosan rosszul gurított a kapu bal oldala felé. Petrucse életében ennél jobb büntetőket is kivédett. Ezt is. Maradt az 1-1, és ez volt 120 perc után is. És mivel a Bayern az elődöntőből is 11-es párbaj megnyerésével érkezett, bizonyára sokakban felmerült a stadionban a magyar mondás, még ha nem is ismerték, addig jár a korsó a kútra, amíg eltörik. A Bayern egyébként is nyert már bajnokok ligáját büntetőkkel 2001-ben, míg a Chelsea 2008-ban így bukott el a fináléban a Manchester United ellen. Ha a sors döntetlenre játszik, akkor itt angol győzelemnek kellett következnie. Ám nem így indult az orosz rulett. A Madridban hibázó Philipp Lahm ezúttal betalált, míg Juan Mata lövését Neuer védte. Negyedszer is megnyerte a kupát a Bayern, de negyedszer is visszajött a Chelsea. Mario Gomez hozta tőle elvárhatót, David Luiz sem hibázott, így 2-2 lövő után 2-1-re vezetett a Bayern. Ekkor jöhetett volna Alaba, ha nincs eltiltva, a kiváló technikájú Toni Kroos, akinek madridi hibája miatt nem volt önbizalma, vagy esetleg Robben, ha nem hibázik néhány perccel korábban. És ekkor valami egészen váratlan dolog történt. Mindenki lélegzett visszafolytva leste, hogy kiindul el harmadik lövőként a középkörből, de egyetlen Bayern játékos sem jött. Majd az alapvonal mellől a kapus Manuel Neuer sétált a labdáért és tette le komótosan a büntetőpontra.
Manuel Neuer egy évvel korábban fantasztikus védésekkel segítette a Schalkét a BL-ben az elődöntőig, ahol olyan földöntúri bravúrokat mutatott be a Manchester United ellen, hogy a világ összes komoly csapata csábította. Bárhol azonnal otthonra talált volna, talán csak Münchenben nem. Ugyanis Schalke nevelésként és őrült Schalke szurkolóként 2001-ben ott ünnepelt szurkolótársaival a Bundesliga utolsó fordulója után, mikor úgy tűnt, hogy Gelsenkirchenbe kerül a salátástál, de a kivetítő látta, hogy a Bayern a párhuzamos meccsen a 94. percben gólt szerezve hogyan töri össze egy egész térség álmát. És látta, ahogy a Bayern, arrafelé gyűlölt kapusa, Oli Kahn úgy ünnepel, hogy kitépi a szögletzászlót, hátára fekszik és rázza azt örömében. Neuer akkor 15 éves volt, végigbőgte az éjszakát és reggelre megfogadta, hogy egyszer ő lesz a Schalke kapusa, egy müncheni rangadón győzelemhez segíti az övéit, és azután pont így ünnepel a bajorok előtt. És az élet ezt mind megadta neki, és amikor a Schalke bajnokit nyert Münchenben, Neuer az örjöngő Bayern szurkolók előtt kitépte a szögletzászlót, hátára feküdt és rázta azt örömében, ahogy Kahn tette 10 évvel korábban. Ezek után az egész futballvilág megdöbbent, hogy 2011-ben Neuer Münchenbe igazolt. A Bayern szurkolók tucatjai már az első edzőtábori napon elmentek és hevesen tüntettek ellene. Ráadásul egy óriási hibával mutatkozott be a bajnokságban. És hiába jöttek utána a bravúrok, ezt a jelenetet nem tudták megbocsátani neki. És a 2012-es BL döntőben, a 11-es párbajban ő vette kézbe a bajorok közül harmadikként a labdát. Ha az élete nem is, de teljes további karrierje múlt azon a lövésen.
Rossz lövés volt, kisé földbe rugott, de bement. 3-1-re vezetett a Bayern. Ám a kapus volt az utolsó a német csapatból, aki betalált. Olic lövését védte cseh, Schweinsteiger túlgondolt, totyogós próbálkozása pedig a baloldali alumíniumra ment. Lampard szépített, Cole egyenlített, a 10. rugó Didier Drogba pedig a Chelsea első bajnokok ligája serlegéért lőtt, és nem hibázott. 2012-ben Münchenben a Chelsea nyerte meg a bajnokok ligáját. A vesztes Bayern München edzője Jupp Heynckes, aki korábban már 4 szezont végig dolgozott a Bayernnél és az adott korban klasszis játékosokból álló csapatával, 2-szer a Beck elődöntőjében, 1-szer a Beck negyed döntőjében esett ki, a döntőbeli vereség után ezt mondta 2012-ben.
Túl sok helyzetet elpuskáztunk, a 83. percben megszereztük a vezetést, meg kellett volna tartanunk az előnyünket. Utána pedig a hosszabbításban újabb esélyt kaptunk, de kihagytuk a büntetőt. Azt pedig régóta tudjuk, hogy a 11-es rúgás lutri. A Chelsea volt a szerencsésebb, fájdalmas a vereség, de csak magunkat okolhatjuk, mert rengeteg lehetőséget szalasztottunk el.
A meccs egyértelmű főszereplője Didier Drogba volt, aki a Chelsea gólját lőtte a 120 perc során, szabálytalanságával büntetőt ajándékozott a Bayernnek a hosszabbításban, majd berúgta az utolsó büntetőt. Didier Drogba ezt mondta.
Azt hiszem, nincsenek szavak arra, mit is érzek valójában, majd csupa vigyor az arcom. 4 éve Moszkvában minden nagyon nehéz és fájdalmas volt. Most lehetőséget kaptunk, hogy mindent megváltoztassunk és éltünk vele. Ismét izgalmas, sőt, őrületes meccset játszottunk. Kevéssel a vég előtt gólt kaptunk, de maradt erőnk egyenlíteni. Mindent kiadtunk magunkból. Fogalmam sincs, maradt-e még energiánk ünnepelni, de azért alávetjük magunkat egy tesztnek.
A meccs után azt is megkérdezték tőle az újságírók, hogy mennyire kísértette a múlt az utolsó 11-esnél, mert az afrikai nemzetek kupáján már 2 döntőben is rontott.
Megvolt a kellő önbizalmam, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy az idei kontinens torna képei nem futottak át az agyamon. Tudtam, hogy megnyerhetem a meccset, ezért különösen nehéz volt kezelni a helyzetet. Petr Cseh a világ legjobb kapusa, miatta is meg kellett oldanom a feladatomat.
2012-ben a Chelsea történelmet írt, mert először nyerte meg a Beck BL-t. A Bayern viszont nem írt történelmet, nem lett az első csapat, amely saját stadionjában nyeri meg a bajnokok ligáját. Ellenben a következő évben a csúcsra ért. Holnap arról lesz szó, tartsanak akkor is velünk!
Classico helyett Der Klassiker, az edző lemosta magáról a gyalázatot és a Wembley német megszállása. A következő negyed órában a 2012-13-as bajnokok ligájáról lesz szó, amelynek döntőjét két német csapat vívta Angliában. A 2012-es BL döntőt a Bayern München a saját stadionjában 11-es párbaj után veszítette el. A csapat akkori edzője Jupp Heynckes így foglalta össze azt a mérkőzést.
Túl sok helyzetet elpuskáztunk. A 83. percben megszereztük a vezetést. Meg kellett volna tartanunk az előnyünket. Utána a hosszabbításban újabb esélyt kaptunk, de kihagytuk a büntetőt. Azt pedig már régóta tudjuk, hogy a 11-es sugás Lutri. A Chelsea volt a szerencsésebb. Fájdalmas a vereség, de csak magunkat okolhatjuk, mert rengeteg lehetőséget szalasztottunk el.
Ezt Jupp Heynckes mondta, akinek a születése arra a napra esett, amelyen hazája vezetése bejelentette, hogy elveszítette a háborút. 1945. május 9-én látta meg a napvilágot. A dátum történelmi jelentőségű egyértelműen meghatározta a gyerekkorát, tinédzserkorát, de hogy ezzel eleve elrendeltetett az, hogy vesztes lesz, hát azt döntse el mindenki maga. Heynckes a Bundesliga történetében a negyedik legtöbb gólt szerezte, viszont nem csak kortársa volt, hanem szintén 1945-ben született a messze legtöbb gólt szerző Gerd Müller. Heynckes világ és Európa bajnok futballista, de többnyire a válogatott kispadjáról nézte Müller szárnyalását. Heynckes a 70-es években játékosként a Mönchengladbachkal 4 Bundesliga bajnoki címet szerzett, 77-ben szerepelt a Beck döntőjében, de ott kikapott a csapatával. Aztán 79-ben, 34 évesen már vezetőedző volt. UEFA kupa győztesként vette át a Gladbachot Udo Lattektől, be is vitte a kupa döntőjébe, de ott kikapott. Mégis a Bayern kispadjára hívta egykori müncheni ellenfele és válogatottbeli társa Uli Hoeneß. Első müncheni szerepvállalása alatt 2 bajnoki címet és 2 ezüstérmet szerzett a csapattal, és 2-szer bejutott a bajnokcsapatok Európa kupájának elődöntőjébe, 1-szer pedig a negyed döntőjébe. Azonban olyan lúzer módon elbukni a finálé küszöbén, ahogy azt tette a Heynckes vezette csapat 3-szor is, hát az ritkaság a labdarúgás történetében. Hoeneß azt mondta 1991-ben, hogy ezzel a Heynckesszel komoly nemzetközi eredményeket nem lehet elérni. Na ezt a mondatot jegyezzék meg, mert ennek még lesz folytatása. De akkor 1991-ben úgy tűnt, hogy tényleg nem is lesz soha sikeres edző Németországban, viszont a Real 1998-as Beck győzelme során ő ült a padon, ám az a csapat annyira nem volt az övé, hogy a diadal ellenére megváltak tőle. Ezt követően Németország különböző klubjainál irányított mérsékelt sikerrel, majd miután a 2006-2007-es szezonban a kiesés szélére navigálta a Gladbachot, gyakorlatilag nyugdíjba ment, nem túl dicsőséges évek után. Szerencsére 2009-ben Jürgen Klinsmann edzőként teljesen tönkretette a Bayern Münchent, és az utolsó 5 fordulóban Hoeneß a gladbachi nyugdíjastól kért segítséget. Heynckes 2009. május 2-án ült le 18 év után újra a müncheni kispadra, és teljesítette az elvárt célt, indulhatott a Bayern a BL-ben, ahol aztán egészen a döntőig menetelt. De már nem Heynckesszel, hiszen akkor Louis van Gaal irányított. Ám van Gaal bukása után 2011 nyarán ismét elfogadta Uli Hoeneß invitálását, és Heynckes harmadszor is a Bayern München edzője lett. Abban az évben a Bayern minden fronton ezüstérmet nyert. A Bajnokok Ligája döntőjét Münchenben bukta el a Chelsea-vel szemben büntető párbaj után, mint már korábban szóba került. Ekkor az őt régóta ismerők ismét elővették a már selcegő lemezt, hogy komoly eredmény elérésére alkalmatlan. Már a 80-as években Gladbach edzőként is azt mondták róla, ő egy olyan bajnok, aki képtelen címeket nyerni edzőként csapatával. Ám a bajor vezetők bölcsebbek voltak, mint 21 éve korábban. Hagyták dolgozni. Ő pedig pályára varázsolta minden idők egyik legszebben játszó és legeredményesebb foci csapatát. 2013-ban már a 28. forduló után bajnok volt a Bayern, és végül 25 ponttal előzte meg a második Dortmundot. De az igazi nagy dobást a nyugdíjból visszatérő Heynckes 2013-ban 68 évesen a Bajnokok Ligájában produkálta. Mindjárt erről lesz szó, de előtte a sorozat magyar szereplőjéről. Ember, ha nyerünk, a végén nyerünk,
A magyar bajnoki címet a 2011-12-es szezonban veretlenül megnyerő Debrecen történelmi lehetőséget szalasztott el azzal, hogy nem jutott fel a főtáblára a 12-13-as évadban. Pedig a 21. század talán legjobban összerakott csapata volt az, és a sorsolása sem volt rossz. Viszont az albán Skenderbeu otthonában 1-0-ás veresége kezdett, ellenben Nyíregyházán, akkor éppen ott játszott otthon, 3-0-ra győzött Kulibali 2 és Varga József 1 góljával. És egy olyan Bate Borisovval játszhatott augusztus 1-én, amely játékosainak többsége a londoni olimpián volt. Hajráig vezetett is a Loki Belorussziában Sidibe góljával, de egy 93. perces szerencsétlenkedés miatt csak 1-1-jel jöhetett haza a kiütéses győzelem helyett. A nyíregyházi visszavágóra sajnos már odaértek a Bate kulcsjátékosai, és ott 2-0-ra nyertek a belorusszok. Ez a Bate volt az egyetlen csapat egyébként, amely abban a sorozatban a csoportmeccsek során megverte a későbbi győztes Bayern Münchent. Ez második fordulós meccs volt, vagyis komoly téttel bíró, de nem akadályozta meg, hogy a Bayern az élen végezzen a Valenciát, Batét Lille-t magába foglaló kvartetben. A döntőbeli ellenfel a Borussia viszont veretlenül nyerte meg a BL történelem egyik legerősebb csoportját 2012 őszén. Hazai környezetben megverte a Reát, az Ajaxot, a Manchester Cityt, idegenben győzött Amsterdamban, XL-t Madridban és Manchesterben. És noha ő jött német bajnokként, megelőzve otthon a Bayernt 34 forduló után, és 5-2-vel kiütve a német kupa döntőjében, mégsem tekintett rá senki a döntőbe jutás esélyeseként. Pedig Jürgen Klopp csapatában minden poszton világsztárok játszottak, és csapatként is tökéletesen működött. A Dortmundot a nagyszerű csoportbéli teljesítményért megjutalmazta a sors a 2012-13-as kiírásban. A legjobb 8-ért a Shakhtar Donetsket, amely akkor még otthon játszhatott, könnyedén kiütötte, és elvileg a Málaga sem okozhatott neki nagy gondot az elődöntőért vívott párharcban, de a valóságban okozott. A spanyolországi 0-0 után ugyanis a Málaga 1-0-ra, majd 2-1-re is vezetett Dortmundban, és az akkori szabályok szerint a 2-2 is dortmundi kiesést jelentett volna. És a 90. percben még 1-2 állt az eredményjelzőn, ám a BVB 2 perc alatt 2 gólt szerzett, és így akkor is igazi hőskölteményt adott elő, ha továbbjutást érő gólja inkább szabálytalan körülmények között esett, mintsem szabályosak között. Mondanám, hogy szerencséje volt a Dortmundnak, hogy még nem volt akkor videóbíró, de amilyen vakvarjuk vannak gyakran a varkocsiban, hát lehet, hogy mindegy volt. A Bayern München nehezebb ellenfeleket kapott az elődöntőig, viszont simább volt az útja. Az Arsenal elleni párharcot már Londonban eldöntette 3-1-es sikerével, a hazai visszavágót ellazsálta. Viszont nem lazsált a Juventus ellen. A párharc 26. másodpercétől előnyben volt, ekkor talált be Alaba, és az olasz gárdának egyetlen másodpercig sem adott esélyt a 180 percből. 2-2-0-ás győzelemmel jutott be az elődöntőbe, ahová rajta kívül a két spanyol óriás került, a Real Madrid és a Barcelona. A sorsolás előtt mindenki azért szurkolt, hogy az azonos országból érkezettek ne kerüljenek össze, vagyis legyen két spanyol-német párharc. A 2013-as BL elődöntőben a sorsolás két spanyol-német párharcot hozott össze. A világ spanyol érzelmű része a döntőben El Clásicóról álmodott. A világ másik része pedig német házi döntőről, de ennek a párharcnak akkor még nem volt neve, úgyhogy 2013-ban megalkották az El Clásicót lefordítva németre Der Klassiker. És csak kevesen gondolták, hogy Der Klassiker lesz Londonban. A sorsolás pillanatában a Bayern-Barcelona párharcban talán annyival számított esélyesebbnek a német csapat, amennyivel a Real Dortmundban a spanyol. Ám ami 2013 áprilisában történt, az a legoptimistább németek legszebb álmát is felülmúlta, a német invázió elsöpörte a spanyol armadát. Az első meccsen a Bayern 4-0-ra elgázolta a Barcelonát, a Dortmund pedig 4-1-re a Realt. Utóbbi meccsen Robert Lewandowski mester 4-est szerzett. A madridi visszavágó a 83. percig 0-0-ra állt, ekkor 5 perc alatt jött 2 Real gól, így lett a Dortmundnak 7 nehéz perce, de túlélte. A Bayern meg szórakozva nyert 3-0-ra Barcelonában, így 7-0-val ütötte ki Messi csapatát. Jöhetett a BL döntőbe Der Klassiker, az első német házi döntő. A Bayern volt az esélyesebb, de Jürgen Klopp remek taktikájával 20-25 percig meglepte a bajor csapatot, kiegyenlítve az esélyeket. A második félidőre úgy jöttek ki a csapatok, hogy azonos eséllyel rendelkeztek. Ám Heinkesen kívül volt még valaki, aki adósa volt a müncheni szurkolóknak. Aki az egy évvel korábbi döntőben olyan egoista, minden társát eltaposó módon akart egyedül nyerni, hogy futószalagon rontotta a szögleteket, és még 11-est is hibázott. Arjen Robbenről van szó. Aki a 60. percben az alapvonalról begurított labdájával ezüstálcán kínálta góllövés lehetőségét Mandzukicnak, majd Gündoğan egyenlítése után a 89. percben 4 védő között szerzett labdát, majd bepréselte azt Weidenfeller kapujába. Ezt követően eszelős tekintettel szinte magán kívül rohant ünnepelni a müncheni szurkolókhoz. A Bayern München története során 5-5-ször nyerte meg a nagyfülű trófeát 2013-ban. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja so heißt er, mein Verein, ja so war es und so ist es und so wird es immer sein. Bundesliga, Pokal, Order Champions League. A Bundesliga is a BL után egy héttel a Bayern München a német kupát is megnyerte 2013-ban. Azzal az edzővel, akit a múlt században örökvesztesnek tartottak, 2007-ben gyakorlatilag nyugdíjba ment, és akiről Uli Hoeneß ezt mondta a 2013-as triplázás után: az volt életem legnagyobb tévedése, hogy annak idején elengedtem, és nem láncoltam örökre a klubhoz. A Jupp Heynckes vezette Bayern München 2013-ban szombaton nyerte meg a legrangosabb fociklub trófeát, 1974-ben a megismételt döntő miatt pénteken, 75-ben és 76-ban szerdán, mi 2001-ben az elhúzódó 11-es párbaj miatt csütörtökön ünnepelhetett a gyepen. És lesz még szó a sorozatunkban egy olyan BL döntőről is, amelyet vasárnap nyert meg a Bayern München. Tartsanak akkor is velünk! Olyan tökéletesen játszott ez a Bayern München a 2012-2013-as kiírásban, hogy úgy tűnt, hogy hosszú távon fogja uralni az európai labdarúgást, ahogy uralta például a 70-es évek közepén, vagy uralta korábban a Real Madrid, illetve az Ajax, az európai klubfutballt, majd a Bayern követően a Liverpool, vagy mondjuk az AC Milan. Azonban ez nem így történt. Már a következő BL sorozatban Pep Guardiola vezetésével is elvérzett az elődöntőben, de ez egy másik történet, és egy másik alkalommal fogunk erről beszélni, hiszen mára lejárt az időnk. A visszajátszás két társszerkesztője, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Női vízilabda.
A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült vég